Istennek az a szent igéje, testvérek, amely megszólított engem erre a mai Isten tiszteletre készülve, és amely által hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a mi Urunk Istenünk, írva található az előbb is felolvasott szent helyen, a Krónikák második könyvének 5. részében, az utolsó 14. versben így. Az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó vezérfonalunk által mai napra elolvasásra kirendelt ószövetségi szakaszunk azt az örömünnepet tárja itt elénk, amikor elkészül a Salamoni templom Jeruzsálemben, és a szövetség ládáját elviszik és elhelyezik ott a szentek szentjében, a templom legbelső zárt terében, és ezzel a pillanattal lényegében véve felszentelik, és használatba veszik az úrházát, a papok, az énekesek, a léviták, és tulajdonképpen Izrael népének egész közössége. Elkészült tehát végre a szent hajlék, az Isten háza, amelyet már Dávid király is annyit fáradozott, és amelyet aztán Salamon király építhetett fel, és nem akármilyen épület született ezzel. A mai ige szakaszunkat megelőző 3. és 4. fejezetekben részletezve van az a páratlan gazdagság, az a, hadd mondjam így, lenyűgöző gyönyörűség és monumentális méretek, amelyek ezt az épületet mind-mind jellemezték. Valami még hiányzik. És most nem elsősorban a szövetség ládájára gondolok én, amely magában foglalta azt a két kőtáblát, amelyeken a 10 parancsolat igéi voltak olvashatóak, és amely szövetség ládának a megérkezéséről itt, aztán ez a mai ige szakaszunk beszámol, hanem arra gondolok én, ami a fejezet végén lesz csak valósággá, és amelyet most alapigeként is felolvastam, hogy tudnélik, ezt követően az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig lehet bármennyire is impozáns egy templomnak szánt építmény, valójában az nem töltené be a rendeltetését. Mert csupán az Úr jelenléte az, amely igazán Isten házává teszi a mi templomainkat, sőt, hadd lépjek egy kicsit tovább ezzel a gondolattal most, testvérek, és hadd folytassam így, csak az Úr jelenléte az, amely igazán egyházzá teszi a mi egyházunkat, anyaszent egyházunk közösségét, és csak az Úr jelenléte az, amely igazán gyülekezetté formálja a mi együttlétünket. Enélkül a templom az csupán egy építmény, és még az Isten tiszteleteink is csupán emberi produktumok, amelyben lehet akár kifogástalanul tiszta, hamis hangoktól csengő művészi az éneklés, és lehet akár retorikailag szintén kifogástalan, kiváló a prédikáció, az imádságok, sőt lehetünk mi városszerte nagyszerű, nagy tömegeket vonzó programjainkról ismeretesek, de mindez valójában semmit sem ér, ha eközben mi az Isten jelenlétét nélkülözzük. És nem az ő jelenvalósága, és nem az ő dicsősége ragyog itt át mindenen. Éppen ezért olyan boldogító az a tudat, testvérek, hogy mi már az új szövetség fényében, a Jézus Krisztusban kapott ígéreteink birtokában élhetünk, és ismerhetjük akár azt a karácsonyi jövendőlést, hogy tudnélik az ő neve Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Meg halljuk a keresztelésnek a szereztetési igéjében, hogy most is hallottuk, hogy Jézus Krisztus, a feltámadott dicsőséges Úr, ezt mondja, ezt ígéri, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ha valaki ezt nem tudná, és úgy jönne be ide a templomunkba, akkor láthatja itt a szószék két oldalán is ennek a rövidített változatát. Meg emlékezetünkbe idézhetjük akár minden Isten tisztelet előtt, vagy kisebb létszámú bibliaóra, más réteg alkalom előtt is a tanítványoknak adott ígéretet, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott jelen vagyok közöttük. Mind-mind az Úr jelenlétét ígérő, csodálatos evangéliumi üzenetek ezek, amelyeket aztán a pünkösdi csoda tesz még valóságosabbá, még kézzel foghatóbbá, hadd mondjam így a számunkra, amikor is még közelebb jön hozzánk a mi Urunk, azért, hogy a mi testünket, a Szentlélek templomát is betöltse önmaga jelenlétével. És már ne csak közöttünk, hanem bennünk is lakozást vegyen, és felragyogjon így módon rajtunk keresztül is az ő nagy dicsősége. Mert az Isten jelenléte nélkül, és az ő dicsőségének a tükrözése nélkül minden a funkcióját veszíti, testvérek. A templom épülete ugyanúgy, mint az egyház, a gyülekezet, vagy a mi tulajdon emberi életünk is. Egész egyszerűen nem töltjük be az Istentől nekünk szánt, és a teremtés rendjében meghatározott szerepünket mi magunk sem, és nem fogja úgy betölteni a szerepét a templom, az egyház, a keresztény gyülekezet sem. Azonban az Úr megérkezik, és ez a mi örömhírünk, ez a mi evangéliumunk, hogy ő jön, ő közöttünk lakik, és velünk van, és folyamatos közösségben lehetünk vele. Nem azért, mert mi ezt bármi módon is kikényszeríthetnénk, ezt nagyon fontos kimondani és tisztázni. Nem azért, mert bárhogy rábírhatnánk őt erre, és a mi imáink, vagy az énekeink, vagy bármi más vallásos cselekedetünk, esetleg ami kellőképpen erősítünk, megidézhetni őt, előidézhetni azt, hogy ő megjelenjen mi közöttünk. Az ő áldott, áldásos jelenlétének kizárólag egyetlen oka van, testvérek. Ez pedig nem más, mint hogy ő szeret bennünket. Ő végtelenül szeret, ő kimondhatatlanul szeret, emberileg nézve gyakorlatilag felfoghatatlan az ő szeretete irántunk, minden méltatlanságunk ellenére is szeretés, bár minden emberi logika ellene mond ennek, de mégis mindennél jobban szereti és akarja a bűnös embert, és a vele megélhető örök kapcsolatra, egy örökké való szövetségre és boldogságra hív bennünket. És hogyha megfigyeltük, testvérek, pontosan ennek a ténynek a felismerését szólaltatják meg itt az Ószövetségben, Krónikák második könyvében, a salamoni templom felszentelésekor a papok, a léviták, az énekesek, ezt zengték, ezt harsogták teljes szívvel, hogy ő jó, örökké tart az ő szeretete irántunk. És aki ennyire jóságos, és ennyire szeret minket, a szeretetének egyik legnagyobb jeleként önmagát ajándékozza nekünk. Jelen akar lenni közöttünk, és megengedi, hogy felismerjük és megtapasztaljuk az ő közelségét. Ennek a csúcspontja természetesen a világtörténelemben az inkarnáció csodája volt, az élő Istennek emberi testet magára öltése és Krisztusban önkorlátozása. De milyen érdekes, figyeljük meg ott is, hogy sem a születés csodája nem a nagy tömegek előtt történik, hanem lényegében egy szűkebb kör, ahogy az angyalok énekében halljuk, a jó akaratú emberek előtt zajlik, és aztán a feltámadás után is csak az övéinek mutatja meg magát a dicsőséges Úr, mint ahogyan a kettő között minden egyes csodájában is csak a benne hívők, azaz a benne megmutatkozó isteni szeretetnek a felismerői lehettek a tanúi. De ők viszont igen. ők megtapasztalják az áldásos jelenlétét, és megláthatják az ő dicsőségét. És íme ebben az ószövetségi történetben is, ez van itt előttünk, ez mutatkozik meg, ahogyan az övéit végtelenül szerető Isten megérkezik. Felhő borítja be az új templomot, az Úr jelenléte pedig szinte kézzel foghatóvá válik, és az ő dicsősége mindenki előtt nyilvánvaló módon felragyog, akik ott az ő tiszteletére gyűltek egybe. És amikor ez megtörténik, testvérek, akkor egy rendkívül érdekes, sőt, tanulságos mondatot olvasunk itt. A papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy a szolgálatukat végezzék. Vagyis azt látjuk, hogy az embernek gyakorlatilag hátrébb kell lépnie, és teret kell engednie a felséges Istennek. Nekem személy szerint keresztelő János mondata jutott ezen a ponton eszembe, aki azt mondja az Úr Jézussal kapcsolatban, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Amikor Jézus megjelenik ott előtte, akkor hátrébb lép. És ezt mondja. És itt a papok is hátrébb lépnek. Isten jelen van, és onnantól kezdve nem mi emberek vagyunk már a középpontban. És nem a mi szavaink, és nem a mi cselekedeteink a mérvadóak. Valójában nem is mi vezetjük itt már a liturgiát, és nem mi irányítjuk a folyamatokat, hanem valaki, aki nálunknál sokkal hatalmasabb. És amikor az evangéliumokat olvassuk, testvérek, akkor ott is látok valami hasonlót, vagy láthatunk mindannyian, észrevehetünk. Jézus tanítványai esetében nagyon sok gyarló emberi megnyilvánulásról olvasunk, nem csak Péter tagadására vagy Júdás árulására kell gondoljunk, hanem versengésekre, viszályra, veszekedésekre, értetlenségre, kicsinyhítőségre, fontoskodásra. De egy valamit nem láthatunk egyetlen történetben sem, hogy akár egyetlen pillanatra is a mesterük fölé helyezték volna önmagukat ezek a tanítványok, és amikor ott volt velük és közöttük az Úr Jézus, akkor ők akartak volna lenni a középpontban, és helyette akartak volna tanítani, vagy helyette akartak volna csodákat tenni. Érezték ők nagyon is az ő hatalmát, az ő nagyságát, az ő emberfeletti mi voltát, és pontosan tudták azt, hogy az ő jelenlétébe nekik bizony hátrébb kell lépniük. És így van ez velünk is, testvérek. Az Úr jelenléte bizony megállásra, hátra lépésre késztet bennünket is a szolgálatban, mert van olyan, amikor az ő dicsőségére már árnyékot vetne a mi cselekvésünk. Az ő szentségét bizony csak torzítaná az, amit mi hozzá tudunk még tenni az ő ügyéhez, mert az annyira emberi és annyira méltatlan ő hozzá. És ez kell egy nagyfokú bölcsesség a mi részünkről, hogy ezt észrevegyük, hogy tudjuk, hogy hol van a határ, hogy megérezzük és tisztán lássuk, hogy meddig mehetünk el a magunk buzgolkodásával, és mi az a pont, amikor már ő következik. Szeretett gyülekezet, az igazi istentisztelet, a valódi istentisztelet középpontjában sohasem az ember áll, éppen ezért sohasem az embert és az emberi cselekvést vesszük mi észre, hanem a transzcendenssel találkozunk valójában. Ugyanakkor nem is eltűnik az ember az igaz istentiszteletből, nagyon is jelen van, de a helyére kerül, dicsőít, magasszal, szolgál, közösséget alkot, ám végső soron mégiscsak maga az élő és mindenható Isten cselekszik az ő igéjével, amelyben erő van, dinamizmus van, élő és ható, általa teremt és formál, és újjá tesz mindeneket. És hogyha ő cselekszik, akkor még a mi szolgálatunk is bizony elcsendesedik egy pillanatra, ahogyan ebben a 3000 éves templom szentelési történetben is olvassuk ezt a papok szolgálatáról, valahogy így lehetünk ezzel mi magunk is, hogy abban a pillanatban már csak állunk és gyönyörködünk a mindenható Isten jelenlétében és hódolattal, imádattal, szent megilletődöttséggel borulunk le előtte. Talán éppen erre van szükségünk, az egész egyházunknak, egyházunk megújulásához, gyülekezeteinknek, hogy ezt megértsük, hogy nem emberi teljesítmények, szép külsőségek, minél több program, nagyobb látványosság kell nekünk, hanem csak annak az egyszerű felismerése, hogy ő itt van, jelen van, velünk van, köztünk lakik, és amikor összegyülekezünk és átlépjük akár a templom küszöbét is, akkor abban a pillanatban valójában mi az élő Isten jelenlétébe érkezünk meg, és amikor felhangzik az ige, akkor nem a lelkész beszélget velünk, hanem az Úristennek, ő csak a szócsöve, tolmácsa, kihangosítója, és amikor énekelünk, akkor sem mi vagyunk a középpontban, és nem a mi énekhangunk minősége a lényeges, hanem csak az, hogy az ő jóságát és örökké tartó szeretetét zengjünk mi is a magunk módján. Illetve amikor pedig szolgálunk, bármit is teszünk, akkor nem az a kérdés, hogy mennyire tudjuk mi magunkat megmutatni, mire vagyunk képesek, és hogy mi a szolgálatunk, és hogy az mennyire fontos vagy kevésbé fontos területét fedi le a gyülekezeti életnek, hanem csupán az, hogy engedjük-e, hogy rajtunk keresztül az élő Isten munkálkodjék mások felé. Hát végül is, a testvérek, a salamoni templom történetének ez ma számunkra a legfőbb üzenete, hogy elkészülhet az épület, végezhetik a szolgálatot, felhangozhatott az ének, és ott lehetett minden a maga helyén, de az Isten tisztelet akkor válik valójában Isten tiszteletté, amikor egyedül Isten kerül a középpontjába. Ő az, aki jelen van, ő az, aki szeret, ő az, aki megszólít, ő az, aki cselekszik, és ő az, aki átvisz bennünket az életbe, az örök üdvösségbe. Nekünk pedig az a nagy kiváltságunk, hogy ezt felismerhetjük, magasztalhatjuk őt ezért, szolgálhatunk neki, hogy azután, amikor már ő cselekszik, akkor tudjunk elcsendesedni is, tudjunk hátrébb lépni is, tudjunk leborulni, és tudjunk egyszerűen csak gyönyörködni az Úrban, és abban, hogy az ő dicsősége betölti a házat, a templomot, a gyülekezetet, és mindenek előtt a szívünket is. Amen.